föltámad Krisztus. Aranyszájú Szent János, Konstantinápoly érsekatyánk oktató beszéde. Aki Isten félő és Isten szerető, örüljön ennek a szép és derűs ünnepségnek. Aki értelmes szolga, menjen be örvendezéssel Ura örömébe. Aki bőjtöléssel fáradozott, élvezze most fizetségét. Aki az első órától munkálkodott, vegye el ma igazságos bérét. Aki az harmadik óra után érkezett, ünnepeljen háladással. Aki a hatodik óra után jött, ne ingadozzék, mert semmivel sem károsodik. Aki a kilencedikig késlekedett, habozás nélkül álljon elő, sőt, még aki csak a 11. órára érkezett meg, az se féljen késlekedése miatt, mert bőkezű az uralkodó, és az utolsót éppen úgy elfogadja, mint az elsőt. A 11 órakor érkezőt éppen úgy megpihenteti, mint az első órától munkálkodót. A késő jövőnek megkegyelmez, az elsőt pedig megtiszteli. Ennek ad, de amaszt is megajándékozza. A cselekedeteket elfogadja, és a szándékot becsüli. A tettet értékeli, az elhatározást dicséri. Mindnyájan lépjetek be az Úr örömébe, elsők és későbbiek, élvezétek jutalmatokat. Gazdagok és szegények, együtt örvendjetek, mértékletesek és könnyelműek, becsüljétek meg ezt a napot, böjtölők és nem böjtölők, vigadjatok ma, az asztal tel is tele van, egyetek róla mindnyájan. A hízlat borjúból bőven van, senki ne menjen hát el éhesen, élvezétek mindannyian a hit lakomáját, részesüljetek mindnyájan a jóság bőségéből. Senki ne síránkozzon szegénysége miatt, hiszen feltűnt a közös országunk. Ne keseregjen senki bűnei miatt, mert fölragyogott a sírból a bocsánat. Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az üdvözítő halála. Amikor annak hatalma alá került, összetörte a halál erejét. Leszállt az alvilágba, és kifosztotta az alvilágot. Keserűséget okozott neki, amikor megizleltette vele a testét. Ezt előre jelezte Izaiás, mikor e szavakkal kiáltott fel. Az alvilág elkeseredett, amikor veled odalent találkozott. Elkeseredett, mert vereséget szenvedett. Elkeseredett, mert szégyenben maradt. Elkeseredett, mert halálos sebet kapott. Elkeseredett, mert megsemmisült. Elkeseredett, mert fogságba esett. Testet ejtett zsákmányul, és Istennel találkozott. Földet ragadott meg, és éggel találkozott. Zsákmányul ejtette azt, amit látott, és elbukott azáltal, amit nem látott. Halál, hol a te fullánkod? Alvilág, hol a te győzelmed? Föltámadt Krisztus, és te elbuktál. Föltámadt Krisztus, és lebuktak a gonosz lelkek. Föltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok. Föltámadt Krisztus, és már diadalmaskodik az élet. Föltámadt Krisztus, és nincs már halál a sírnál. Föltámadt Krisztus halottaiból, és elsőszülött lett a halottak közül. Övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Ezen a mai különleges görögkatolikus hittan óránkon aranyszájú Szent János hittanító húsvéti beszédét hallhattuk, és ezt próbáljuk a mai napon egy kicsit közelebbről megvizsgálni, hogy nem is azt mondom, hogy megértsük, hanem elemzésénél fogva kicsit mélyebbre hatoljunk az üzenetében. Amit hallottunk, a Sevtoni szerzetesek föltámadás, második hangú föltámadási topárja volt, amit énekelünk ilyenkor, húsvétkor, és érdekes módon ezt énekeljük temetésen is. Ez egy föltámadási ének, midőn leszállottál a halálhoz, halhatatlan élet, akkor megtörted a pokol hatalmát. Erről szól egyébként minden vasárnapi énekünk, minden vasárnapi tropárunk, mindegyik föltámadási ének. 8 ilyen van, 8 hangonnak megfelelően. És minden vasárnap ezeket a föltámadási tropárokat énekeljük, és sok esetben temetéskor is elő szoktuk ezeket venni. A temetés végén, a bizánci ritusban a temetés nagyon lélektani szempontból nagyon remekül föl van építve, és végig vezet bennünket a fájdalmon keresztül egészen a föltámadás reményéig. Amikor már a sírba került a halott, és elföldelik, akkor szoktuk énekelni ezeket a föltámadási topárokat, hiszen attól kezdve már a föltámadásra készül az elhunyt is, és természetesen mi magunk is. Húsvéti hittanító beszédről van szó, így mondjuk hittanító beszéd. Nagyon érdekes, hogy sem teológiai tanítást nem ad, kivált nem találunk benne erkölcsi buzdításokat. Érdemes ezt megfigyelni, és erre fölfigyelni. Mire való egy olyan prédikáció, amely nem tanít, nem buzdít a jó cselekedetekre, nem az a kifutása, hogy na hát akkor mi is így éljünk, vagy úgy éljünk, vagy mire figyeljünk, hogy kell viselkednünk. Nem, ebben a prédikációban erről egyáltalán nincsen szó. Ez semmi más, mint egy újongás. Az örömnek a kifejezése, az örömnek a megosztása. Így is kezdődik, hogy aki Istenfél és Isten szerető, örüljön ennek a szép és derűs ünnepségnek. Szinte ez az egyetlen tanítása ennek a egyébként rövid, de nagyon tartalmas és frappánsan megfogalmazott prédikációnak. Örüljön. Örüljünk, mert van okunk az örömre. Talán ez a legigazibb tanítás, amikor nem arra adunk tanácsokat és példákat, hogy hogyan viselkedjünk, hanem azt tudjuk hatékonyan átadni, mert ez valóban hatékony tanítás, hogy van oka az örömünknek, szabad örülni, sőt, fontos, hogy tudjunk örülni, szabad és mondhatni kötelességünk is az öröm, hiszen meg vagyunk váltva, hiszen Krisztus föltámadt. Valójában ez járja körbe ez a rövid beszéd. Néhány szentírási szakaszt fölidézve. Szokták mondani, hogy az az igazi jó prédikátor, aki miközben a gondolatait fűzi és a tanítását adja, egyre több vagy minél több szentírási szöveget, idézetet sző bele. Hogyha nem szentírási idézetet használunk a homíliában, hanem mondjuk egy költői mondatot, egy versből idézünk, vagy valami más nagy szónoknak a szavait idézzük föl, ezek is jók, ezek is segítik a befogadást, ezek is nem csak színessé teszik a tanítást, hanem úgy fölkeltik az érdeklődést, megnyitják az értelmet, sőt, hát egy-egy költői szöveg idézésével a szívre is hatnak. Amikor azonban a prédikációkban szentírási szövegeket, szentírási képeket szövünk bele, akkor ezzel, mint egy beemeljük, vagy beleillesztjük a tanításunkat magába az evangéliumba. Tehát nem csak tanúságokat vonunk le az evangéliumból, nem csak jó tanácsokat fogalmazunk meg a hétköznapi életre, hanem tovább visszük az evangéliumot. Mint egy értelmezzük, nem mondom kiszínesítve, hanem könnyebben befogadhatóvá téve adjuk át, adjuk tovább az evangéliumot. Hát ez az Aranyszentjai Szent János beszéde is át és át van szőve szentírási képekkel, anélkül, hogy erre kifejezetten utalna, vagy föltételezi, hogy a hallgatóság számára mindez jól ismert és a Bibliát ismerő embereketnek beszél, Vagy még ez is mindegy, mert azzal, hogy fölidézi a szentírási képet, és itt most jobban ószövetségi, de egyébként jobban újszövetségi képek és kifejezésekkel találkozunk, de van benne ugye ószövetségi is, mindjárt látni fogjuk részletesebben, mint egy elénk tárja a kinyilatkoztatott szöveget. Aztán majd, hogyha éppen nem hallottuk azt a történetet még, de amikor találkozunk akkor vele, akkor úgy van hová becsatolni, van mihöz kapcsolni, és akkor már, hogy mondjam, a homília akkor indul el a lelkekben, amikor most tényleg valami ismerős szöveggel újra találkozom. No, így kezd tehát egy ilyen lelkes megszólítás, aki Istenfél és Isten szerető, örüljön ennek a szép és derűs ünnepségnek. Nyilván csak az tud örülni a föltámadásnak, aki hisz Istenben, és aki nem csak filozófia értelemben hisz benne, hogy van Isten, hanem féli az Isten, benne van a jámborság, és szereti az Istent. Isten szerető, aki Istenfélő és Isten szerető, örüljön ennek a szép és derűs ünnepségnek. Aki értelmes szolga, menjen be örvendezéssel Ura örömébe. Tehát egyfajta különbséget tesz mindjárt a megszólításban, hogy van, aki Istenfél és Isten szerető, és van, aki nem. Az is örülhet ezen a napon, aki nem Istenfélő, de nem tud, mert nem tud mit kezdeni a föltámadással. Ezért csak azokhoz szól, akik számára valóban örömöt jelent a föltámadás, őket szólítja meg, Istenfél és Isten szerető. Ezek az értelmes emberek. Ezek, akik megértik az üzenetet. Ők az értelmes szolgák. De mi ez az értelmes szolga? Az az értelmes szolga, talentumok példabeszéde, emlékszünk rá, amikor az Úr 1, 2 és 5 talentumot osztott szét a szolgáknak, és aztán az a szolga, aki tudta kamatoztatni, mindegy, hogy mennyi lett az eredmény, csak a meglévőt kamatoztassa, ez a lényeg. Tehát volt, aki 5-5 kapott, 5-5 nyert rajta. Volt, aki 2-t kapott, 2-t nyert rajta. Mind a kettőnek azt mondta, jól van, te derék és hű szolga, vagy éppen értelmes szolga, menj be Urad örömébe. Itt az egészíti ki, menj be örvendezéssel Urad örömébe, menjen be örvendezéssel Ura örömében, még örömtelibbé teszi a nagy szónok, Aranyszentjén Szent János, ezt a képet, tehát aki kamatoztatta a talentumait, az bemehet az Istennek az örömébe, aki ezt az egy talentumot inkább elásta, az annak csak egyet várt volna tőle el az Úr, és így nem is ízlelhette meg azt az örömöt, amely az Úr országába való belépést jelenteni. És akkor utána egy hosszú kép kezdődik, amely Jézusnak szintén egy példabeszéd, egy másik példabeszédére utal. Aki bőjtöléssel fáradozott, élvezze most fizetségét. Na hát, akik komolyan vették a 40 napot, és aztán utána Lázár szombat utáni kezdődő nagy hetet bőjtöléssel, azok aztán most megkapják, élvezik fizetségét. A bőjtölő ember nem élvezheti az ételt, most aztán élvezheti, de nem az ételt, hanem a bőjtölésének a gyümölcseit. Egészen más gyümölcsök ezek, mint amit az asztalra lehet tenni valami szép díszes tálban. No, itt jön akkor ez a kép, amely fölidézi azt a példabeszédet, amely Jézus a szőlőművesekről mondott el. Idézik csak föl hamar. Vannak a szőlőművesek, és az Úr munkásokat keres, és kimegy a piacra reggel az első órában, és hát aki ott talál, meghívja őket, hogy menjenek ki a szőlőbe, megkapják napi egy pénzben állapodik meg velük. Rendben van. Aztán kimegy megint, még mindig van délelőtt, harmadik órában, még mindig azokat is meghívja, dolgozzatok. Van a 6. órában megy ki, tehát már 6 órával később, az első már 6 órája dolgoznak. Azokat is meghívja, gyertek ti is, hát dolgozzatok. Kimegy a 9. órába, ez már délután 3, azokat is meghívja, gyertek dolgozni. És hát azok után már csak egy pár órát, 1 vagy 2 órát dolgoznak, és lemegy a nap. És akkor mi történik? A gazda 1 talentumot ad, nem talentumot ad, valamilyen pénzegységet, nem emlékszem, melyik pénzegységet mondta, egy dénárban, azt hiszem, egy dénárban állapodtak meg, az egy napi díj, a talentum egy jó kis díj volna, hiszen az egy 40 kiló ezüstöt jelent, azért a napi díj nem volt akkor semmilyen magas. Nos, tehát egy dénárban állapodtak meg, megkapja, aki egy vagy két órát dolgozott. És akkor később jönnek, azt hiszik, hogy akik egész nap dolgoztak, ők majd többet fognak kapni. Nem kapnak többet. Méltatlankodik, aki az első órától dolgozott, hogy hát hogy ugyanannyit adtál, pedig mi a nap hevét és terhét viseltük. Azt mondja, barátom, miért fáj az neked, hogy én jó vagyok? Veled megegyeztem egy dénárban, meg is kaptad. És ne fáj neked az, hogy én másokkal jó vagyok, és másoknak jót teszek. Vagy többet adok, illetve nem adok többet, semmivel sem, de az én jóságomból fakadóan, ha keveset is dolgozott, de megjutalmazom. Lássuk be, sokszor nekünk, keresztényeknek ezt a példabeszédet nagyon nehéz hallgatni. Olyan furcsán, igazságtalannak tűnik nekik is, mi is úgy gondolkodunk, mint a példabeszédnek a munkása, aki az első órától dolgozott. De itt van húsvét, amely mindezt teljesen kiegyenlíti, mert a jutalom valójában nem a mi munkánk eredményének az értéke, hanem sokkal-sokkal több, és nem lehet különbséget tenni ahhoz képest, amit mi tudunk nyújtani, mondjuk aki az első vagy a harmadik órától kezdve dolgozott, ahhoz képest, aki a hatodik vagy a kilencedik órában állt be. Nagyon kicsi minőségi különbség ahhoz képest, amit az Úristen ad nekünk. És akkor így értjük már jól a hittanító beszédnek ezt a képét, aki az első órától munkálkodott, vegye el ma igazságos bérét. Barátom, megállapodtunk, ennyiben meg is kaptad. Aki a harmadik óra után érkezett, ünnepeljen háladással. Na hát az a hagyon is hálát is adja ráadásul, de ugyanúgy ünnepelhet. Aki a hatodik óra után jött, ne ingadozzék, mert semmivel nem károsodik. Ugye az emberben van egy kis saját igazságérzete, hogy hát én csak a hatodik órától jöttem, hát azért egy kicsit bizonytalan, hogy én is megkapom-e ugyanazt a jutalmat. Ne ingadozzék, nem fog károsodni, mondja a beszéd. Aki a kilencedikig késlekedett, habozás nélkül álljon elő. Ő is jöhet. Sőt, még aki csak a 11. órára érkezett meg, az se féljen késlekedése miatt. Mert a bőkezű az uralkodó, itt van a magyarázat, az utolsót éppen úgy elfogadja, mint az elsőt. Emlékszünk Jézusnak egy másik képére, aki első akar lenni, legyen olyan, mint az utolsó. Aki nagy közületek, az legyen mindenkinek a szolgája. Hát itt is valami hasonlóra gondolhatunk, hogy átfordul az egész, mint hogyha igazságtalanság történne, hogy az utolsókból lesznek az elsők, az elsőkből meg az utolsók. De valójában nem károsodik egyáltalán, aki az első órától dolgozott, hiszen ő is megkapja azt, amit az Úristen neki szán, és tegyük hozzá, hogy sokkal több, amit az Isten ad, mint amit mi megérdemelnénk. Szóval bőkezű az uralkodó, és az utolsót éppen úgy elfogadja, mint az elsőt. Elfogadja. Elfogadja azt, aki utolsó pillanatban csatlakozik az Úr követőihöz. Hadd idézzek föl egy nagyon személyes példát. Volt egy nagyon-nagyon nagyszerű latin tanárunk, nyelveket ismerő idős atya a szemináriumban, aki a kommunizmus alatt nem válhatott pappá, egyetemi tanár lett, nyelvész professzor volt, és aztán, mikor megözvegyült, akkor 70 éves korában Timkó püspök úrnál jelentkezett, hogy ő szeretne pap lenni. És Timkó püspök úr tudta, hogy a teológiát már elvégezte, egyébként is egy nagyon nagy tudású ember, ez a Nándi bácsi, így hívták, és pappá szentelődött, és azt írta rá a primíciás jelmondata, hogy voltak, akik a 11 órakor álltak az Úr szőlőjébe. Hát ő magáról ezt mondta, hogy hát az utolsó pillanatban, de még beállt az Úr szőlőjébe, és az Úr utolsót éppen úgy elfogadja, mint az elsőt, a 11 órakor érkezőt éppen úgy megpihenteti, mint az első órától munkálkodót. Ez a megpihenteti, ez megint a mennyországot idézi, ahol nincs fájdalom, aggódás sem sóhaj, csak de végtelen élet, amikor már lezárul ez a földi élet, akkor igazából reményeink szerint az Isten országába kerülünk, és ott megpihenhetünk. A későn jövőnek megkegyelmez, az elsőt pedig megtiszteli. Nem károsodik az első, megtiszteli, teljes megtiszteltetésben van része, de a későn jövőnek is megkegyelmez. Ott nagyobb kegyelemre van szükség kétségtelenül, nagyobb isteni rászorultságról van szó, de az Isten bőkezően osztogatja maga ajándékait, és nem kell félni egyáltalán, hogy kimarad valaki azért, mert saját maga miatt esetleg később kezdte el a munkát és a böjtöt. Ez a böjt időre is vonatkozik, hogy van, aki esetleg nem vette annyira komolyan a böjtöt, majd mindjárt erre is visszatér még a szöveg. Szóval a 11 órakor érkezőt éppen úgy megpihenteti, mint az első órától munkálkodót. A késő jövőnek megkegyelmez, az elsőt pedig megtiszteli. Ennek ad, de amaszt is megajándékozza. Tehát aki a bérét megkapja, meg is adja, nem rövidíti meg, de a másikat pedig megajándékozza. A cselekedetet elfogadja, s a szándékot becsüli. A tettet értékeli, az elhatározás dicséri. Mint hogyha Jézus egy másik saját példabeszédével ellenkezne, hiszen fölidézhetjük szintén a szőlő munkásokat, akik viszont testvérek voltak, és Jézus ezt a példabeszédet mondta róluk, egy apa az egyik fiát magához szólította, és mondta, menj ki a fiam a szőlőbe, de ő azt mondja, nem megyek. De aztán később megbánta, és mégiscsak kiment. A másik fiúnak azt mondja, fiam, menj ki a szőlőbe, erre azt mondja, megyek apám, de aztán nem ment ki. Föltette a kérdés Jézus, ki teljesítette atyának akaratát. Hát nyilván az, aki igaz, hogy ellenkezett az elején, de aztán mégiscsak kiment a szőlőbe és dolgozott. Tehát ott Jézus a példabeszédében dicséri a cselekvő embert. Itt viszont arról beszél, hogy cselekedetet elfogadja, és a szándékot becsüli. Hát valóban azért az fontos, hogy legyen az emberben szándék az Isten követésére. Aztán, hogy sikerül, hát az kinek a saját életkörülményeitől függ, de becsüli az Isten a szándékot, észreveszi, látja, nagyra értékeli. Egy következő, a tettet értékeli, az elhatározás dicséri. Szóval, ha valakiben megvan az elhatározás, azt szereti az Úristen, és megdicséri érte, és ingyenes jutalomban részesíti, hogyha esetleg mégsem tudott volna igazából eredményt fölmutatni, vagy a saját oka, saját hibája miatt, vagy hát úgy hozták a körülmények. De legyen meg benne a szándék, legyen meg benne az elhatározás a Krisztus követésre, és ezt nagyra értékeli az Úristen. Nyilván, aki el is végzi azt, és sikerül ezeket a tetteket, a keresztény cselekedeteket végbevinnie, az elfogadja, szívesen viseli, fogadja, és nagyra értékeli. De az elhatározás dicséri, a szándékot pedig becsüli. Mindnyájan lépjetek be az Úr örömébe, elsők és későbbiek, élvezzétek jutalmatokat. No, itt meg a mennyei lakomáról szóló kép juthat eszünkbe, ahol az Úristen, illetve a gazda ember, a király azt mondja, azt akarom, hogy megteljék a házam. Mindnyájan lépjünk be az Úr örömébe, felidéződik ez a szó, mint az elején is volt, az Úr örömébe léphetnek be. Az elsők és a későbbiek. Élvezétek jutalmatokat, gazdagok és szegények, együtt örvendjetek, ó Istenem, na hát egy gyönyörű, gazdagok és szegények, együtt örvendjetek, ne legyen különbségtétel az emberek között, hogy ki mennyit tett, mondjuk cselekedetekben gazdag esetleg, jó tettekben, vagy esetleg akár pénzben. Milyen nagy különbség szokott lenni, igaz, az emberek között, hogyha valaki gazdag, lenézi azt, aki szegény, aki meg szegény, hát lássuk be, hogy irigyen, sok esetben nem tiszta kivételnek, de sok esetben irigyen, és sóvárogva és mérgesen nézi, hogy na, a gazdag ember biztos nem is tisztességes módon szerezte meg a vagyonát. Itt azt mondja a hittanító, együtt örvendjetek, húsvétkor együtt örüljenek gazdag és szegény. Eszünkbe juthat Jézusnak egy másik szava, szegények mindig lesznek veletek. Ezt akkor mondta, amikor egy asszony illatos nárdusz olajat öntött Jézus fejére, és a tanítványok, főleg Júdás méltatlankodtak, mire való ez a pazarlás, mert a szegényeknek lehetett volna adni. De Jézus mondja, szegények mindig lesznek veletek, de én nem vagyok mindig veletek. Gazdagok és szegények, együtt örvendjetek. Nem azon múlik, hogy ki jó keresztény, hogy gazdag vagy szegény. Lehet a gazdag is nagyon jó keresztény, meg borzasztó önző ember. A szegény ugyanígy lehet nagyon jó keresztény, és lehet nagyon gyűlölködő is. Szent Pál ezt így fogalmazza meg, tudok bővelkedni, és tudok szűkölködni. Hogyha van, akkor háladással örvendezem annak, ha meg éppen nincsen, szűkölködnöm kell, azt is elfogadom, és azt is háladással veszem. Szóval jöjjetek ide, és átformálja erkölcsi értelmezés ad neki, mértékletesek és könnyelműek. Becsüljétek meg ezt a napot, és erre mondom, visszatér utána, böjtölők és nem böjtölők, vígadjatok ma. Azokat is meghívja az örvendezésbe, akik hát nem vették komolyan a nagy böjtöt, de nehogy most itt emiatt kimaradjanak, és egy egész évi föltámadási ünnepből, erejéből kimaradjanak, őket is meghívja, akár böjtöltek, akár nem böjtöltek. És a böjtölés képe kapcsán aztán újra felidéződik a mennyei lakomának a képe, mert azt mondja, az asztal tel is tele van, egyetek róla mindnyájan, a hízlat borjúból bőven van, senki ne menjen hát el éhesen. Mikor jelenik meg a hízlat borjú? Jézus melyik példabeszédében? A tékozló fiúról szóló példabeszédben, amikor visszatér a bűnbánó, aki semmi jót nem csinált, és megtér, hazajön, és az apa a hízlat borjút vágja le. Megint a szembenállítások párhuzama fölidézi Jézusnak egy másik példabeszédét, hiszen ott volt a testvér, aki meg méltatlankodott, hogy nemhogy a hízlat borjút nem kapta meg, hanem még egy gödölyét sem kaptam, hogy a barátaimmal mulatozzam. Hát ennek itt nincsen helye, nincs a mériskérésnek helye, hogy ki mit tett, ki mennyit dolgozott, ki mennyit böjtölt, akármilyen ember is, ha van benne szándék, elhatározás, akkor itt van a hely és örvendezzen, tel is tele az asztal, egyetek róla mindnyájén. A hízlat borjúból bőven van, senki ne menjen hát el éhesen. Hát igazából mi görög adősok aztán ezt nagyon jól tudjuk érzékelni, amikor böjtöltünk rendesen, és a pászka kosárnak ott áll mellettünk, és az illatát érezzük, és halljuk ezeket a szavakat, az asztal tel is tele van, egyetek róla mindnyájén. Élvezétek mindnyájén a hit lakomáját. Tehát nem csak a hús és tojás és egyéb eledelekről van ám itt szó, itt a hit lakomájáról van szó, rögtön átfordítja az igazi lényegre, az eukarisztiára. Ez az igazi hit lakomája. Az eukarisztiához bűnös és bűnbánó, bűnös és bűntelen mind oda mehet, csak legyen benne bánat, legyen benne elhatározás és jó szándék a hitre, az Isten követésre. Élvezzétek minnyáján a hit lakomáját, részesüljetek minnyáján a jóság bőségéből. A hit lakomája valójában a jóságnak a bősége. Aki tud hinni, az észre tudja venni, hogy micsoda, mennyi jóság van ebben a világban. Senki ne siránkozzon szegénysége miatt, hiszen feltűnt közös országunk. Minnyáján ugyanennek az országnak a részesei vagyunk, akár szegények, akár gazdagok. Ne keseregjen senki bűnei miatt, mert fölragyogott a sírból a bocsánat. Éppen a halálból való föltámadás hozta meg nekünk a bűneinktől való szabadulást. Senki ne féljen a haláltól, mert megszabadított minket az üdvözítő halála. A sírról szól, és rögtön a halált említi, nem kell félni a haláltól, amikor annak hatalma alá került, összetörte a halál erejét. És akkor a végére egyre erőteljesebbé válik, mint beszélget az alvilággal, Ezt jelezte, alvilág elkeseredett, amikor veled találkozott, Izaiást idézi, aki megszólítja az alvilágot, és akkor így szól neki, halál, hol a te fullánkod, alvilág, hol a te győzelmed? Legyőzetett az alvilág, a halál, mert föltámadt Krisztus, és te elbuktál. Így zárul aztán a egyre lelkesebb felkiáltásokkal, föltámadt Krisztus, és lebuktak a gonosz lelkek. Föltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok. Föltámadt Krisztus, és már diadalmaskodik az élet. Föltámadt Krisztus, és nincs már halál a sírnál. Föltámadt Krisztus halottaiból, és első szülött lett a holtak között. Övi a dicsőség és a hatalom. Mindörökké. Amen. Az egész hittanító beszéd egy nagy örvendezés, egy nagy dicsőítés, amelyet minden hallgatóik be, amelybe bevon minden hallgatót, övi a dicsőség és a hatalom mindörökké. Amen.
Hírpercek.